110-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€184 milliárd uniós támogatás érkezett Magyarországra a tanárok és óvónők fizetésemeléséhez, jelentette be a pénzügyminiszter a Facebookon. Évelején mintegy 340 milliárd forintot fordítottak hazai forrásból erre a célra, a mostani összeg utólagos hozzájárulást jelent, ismertette Varga Mihály. Felhívta a figyelmet arra is, tavaly december óta már 734 milliárd forint korábban blokkolt, hazánknak járó uniós forrást utaltak át. Akik most Brüsszelben a kötelező európai sorozáson törik a fejüket, hiába teszik, sosem fogunk magyar fiatalokat küldeni mások háborújába, szögezte le tegnap Orbán Viktor kampánykörútja kisbéri állomásán. Hozzátette, ha a magyarok támogatják a kormánypártokat az európai parlamenti választáson, akkor nemet tudunk mondani az újabb és újabb őrült háborús tervekre. Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat és ehhez nyugati fegyvereket használni, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell arra buzdította a tagországokat, teljesítsék az Ukrajnának ígért fegyverszállításokat. Azt is mondta, a magyar aggodalmak nem a védelem kérdésével, hanem a magyar vállalatok problémáival és a magyar kisebbség ukrajnai helyzetével függenek össze. Vladimir Putyin szerint az ukrán hadsereg nem képes megfordítani a háború menetét, az orosz elnök szerint minél több kísérletet tesznek erre, annál nagyobb veszteségeket fognak elszenvedni. Az ukrán-magyar határszakaszon 4942-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4504-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Tegnap elindult a 18. magyar rendőri kontingens Szerbiába, tudatta az országos rendőrfőkapitányság a honlapján. Balázs László rendőrezredes, az ORFK határrendészeti főosztályvezetője elmondta, a magyar és a szerb rendőrség folyamatos együttműködésének köszönhetően a déli határszakaszon csökkent az illegális határátlépési kísérletek száma. A tavalyi év utolsó negyedévében a szerb különleges rendőri erők bevetésével sikerült megszüntetni a balkáni útvonalon a közvetlenül a szerb-magyar határon jellemző áldatlan állapotokat, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György ismertetése szerint az elsősorban afgán kötődésű bűnbandák felosztották egymás között a területeket, az áthaladásért pénzt szedtek, napi rendszerességgel történtek fegyveres összetűzések. Gyakran támadták meg akár fegyverrel is a magyar erőket, 7 rendőr sebesült meg. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1.200.000 vendég, 2.900.000 vendég éjszakát töltött el, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A vendégek száma 1,3, az éjszakáké 4,7%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A csökkenés az ünnepekhez kötődő hosszú hétvégék idei áprilisi elmaradásával van kapcsolatban. Újabb 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz. Az Agrárminisztérium az intézkedéssel a kis és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja, közölte a tárca. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan bárki tehet vételi ajánlatot, az árveréseket július elején tartják. Új koncepcióra van szükség, szintet kell lépni, hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter országjárása debreceni állomásán. Navracsics Tibor szerint egyre nagyobb körökre, városokra, agglomerációkra, vármegyékre, régiókra meghatározva kell összehangolt fejlesztéseket és terveket készíteni. Azt is mondta, Debrecen óriási lehetőségek előtt áll. Magyar delegáció járt a geotermikus innovációban világelső Izlandon, ismertette Steiner Attila. A klímapolitikáért is felelős államtitkár kollégáival a technológia alkalmazhatóságáról egyeztetett az izlandi környezetvédelmi miniszterrel Reykjavikban. A szigetország a háztartások és az ipar áram és fűtés szükségletét teljes egészében megújuló erőforrásokkal, zöld energiával fedezi. Harckocsikkal vonult be az izraeli hadsereg Rafah központjába, palesztin orvosok szerint sokan haltak meg a gázai övezet déli részén fekvő városban az újabb támadásokban. Az egészségügyi világszervezet arra figyelmeztetett, még több ember fog elhújni, mert a Rafah elleni izraeli támadások megindítása óta teljesen leállították a súlyos betegek és a sebesültek egészségügyi okokból történő kimenekítését az övezetből. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, többfelé előfordulnak majd záporok, zivatarok, olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban az idei írásbeli érettségi tételként adott történettel fogunk megismerkedni. Bodor Ádám számos irodalmi díjjal elismert kortárs író 1936-ban született. Számomra ő az, aki kevés szóval közöl megrendítő lelki mélységeket, rendezetlen érzelmi viszonyokat, a szeretet nélküli világ hálójában vergődő lelkeket. Gondolataim Bodor Ádám Állatkert című műve kapcsán. A novellák jellemzője a rövid terjedelem, kevés szereplő, kevés helyszín, sorsfordulat, illetve csattanó a végén. Bokacsó, aki e műfajt megteremtette, vagy széles körben elterjesztette és népszerűsítette, a reneszánsz kezdetén remek ötletekkel állt elő, de sokszor a csattanó maradt el a végéről, bár jól lehet, a mű olvasása közben már részletekben megtörtént. E műben a csattanó a lelkünkben robban. Bodor Ádám, a ma is élő szűkszavú író, egy közönséges szituációt teremt. A felszínen, hogy bevilágítson a lelkiismeret legrejtettebb zugaiba. Olyan művészi eszközökkel él, ami egy rideg, kiüresedett érzelmi viszonyrendszert tükröz. A párbeszédek nem kapcsolódnak egymáshoz, mindenki a maga gondolataival van elfoglalva, mindenki magányos. Épp ez az egyik kulcsszava a műnek, a magány. Megérkezik Kovács Vladimir feleségével, egy EU-s rendszámú autóval és Vili. A két fiú testvér az állatkert felé tart Vili feleségével. Hármójuk beszélgetéséből furcsa rezdülések rajzolódnak ki. Úgy tűnik, a feleség jelenléte zavaró, bár meglehetősen tapintatos, hiszen nem avatkozik a fiúk elidegenedett érzelmi viszonyrendszerébe. Az egyik felejteni akar, a másik fiú Vili pedig itthon él, és megkíván mutatni valamit fivérének. Az utcára sem emlékszem, semmire, mondja Vladimir. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Amikor az állatkerthez érnek a látogatók, Vili feszülté válik, amit testvére érzékel is. Vladimir húzza az időt, lehet, hogy ő is érez valami szorongást, de másról beszél a dingó kutyák ketrece előtt. Úgy tűnik, nem akar odaérni. Vajon miért? Vili egy oroszlán ketrecelé vezeti vendégeit, azaz régóta külföldön élő bátyját és feleségét, de ott egy furcsa dolgot látnak. A gethes, trampli oroszlánt az apjuk nézi fűben ülve szüntelenül. Vladimir tiszteletlen megrendüléssel kérdez róla, Vili ismeri a jelenséget, de kettejük viselkedése merőben más. Az EU-s testvér ismételten másról beszél, közben gazdagságával henceg. Vladimir érzi, hogy tennie kellene valamit, oda menni rég nem látott atyjához. Vili ekkor félrevonja sógornőjét, hogy Vladimir oda mehessen hozzá, de látja, hogy a bátyja nem megy oda, hová kellene. Vladimir ismételten szavakkal tereli el a figyelmet arról, hogy valójában leplezni kívánja azt, amit apja látványa váltott ki belőle. Majd, hogy megúszta a találkozást, távoznak. Még utal arra, hogy télen mi is lesz az apával, de örül, hogy ügyesen elkerülte a szembesülést. Mivel kellett volna szembesülnie? Csak találgathatjuk. Az elemző dolga, hogy azt képzelje egy irodalmi műbe, amit akar, saját lelki élményei, tapasztalatai alapján. Fájdalmas dolgokról van itt szó. Bár eleinte megdöbbenést vagy groteszk kacagást is kiválthat, a családi viszonyoknak ez a végleges kihűlése. Ki lehetett az apa valamikor? Kovács úr ennek tartja magát, talán még erre a megszólításra hallgatna. Miért van oroszlánszerű sörénye? Miért nézi mindig az állatot? Talán régi méltóságát, hatalmát, egykori erejét szeretné viszont látni benne. Az oroszlán, a fogságban megbetegedett, a magány tramplivá tette a műszavát idézve. Miért nézi az apa naphosszat, és tényleg mi lesz vele télen? Vetődik fel a kérdés. Hol van az anya alakja? A fiúk meg sem említik. Lehet, hogy az apjuk nevelte fel őket, de nem kellő szeretettel, lehet, hogy a fiúknak ő mindig csak Kovács úr volt. Az egyik külföldre házasodott, jó módban él, a másik fiú pedig itthon maradt egyedül, a szellemi leépülésben szenvedő apával. Érthető, hogy miért is utálja a bátyját a feleségével együtt. Utálat. Közönséges szó, de tényleg kifejezi a tehetetlenséget. Ez egy patthelyzet. Az apa elborult, kiüresedett, legyengült, hajdan volt fényéhez, erejéhez, groteszk módon ragaszkodik. Lehet, hogy egész nap a fiát várja, valahonnan, az EU-ból. A másik itthon van, egy városban az állatkerttel és az apával. Egyedül az egyedül létével, boldogtalanságával, szegénységével. Ő érzi, hogy nem tudja az apát kilendíteni őrületéből. A három férfi véglegesen eltávolodott egymástól. A német anyanyelvű feleség nem óhajt állást foglalni, oldani a fiúk egymás közti és az apjukkal való viszonyát. Lehet, hogy mindent ért, de az utalásokból megérezte, hogy jobb, ha nem avatkozik-e sérült kapcsolatokba. Ez egy irodalmi szituáció, egy teremtett helyzet, mely alkalmas arra, hogy szembesüljünk saját kapcsolatainkkal. E novella kapcsán a testvérek, szülők viszonya jut eszembe. Petőfi füstbe ment terve, és ez a mű 170 év elteltével egymás ellenpontjai. Vannak-e kibeszéletlen fájdalmaink, megoldatlan kapcsolataink, melyek hálójában vergődünk mi is, minden bizonnyal? Az irodalmi művek nem véletlenül születnek. A fájó érzelmeket elfedő rideg párbeszéde műben szembesíthet bennünket saját múltunkkal, jelenünkkel, jellemünkkel és a jövőnkkel. S hogy irodalmi művel orvosoljuk az őszintétlenséget és a szeretet hiányt, mely jellemző korunkra, hallgassuk meg Petőfi versét, mely 171 éve született. Egy estém otthon. Petőfi Sándor, egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer, az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta, ja az idő lejár. Beszéltünk erről arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is sok más egyéb között. Szemében mesterségem, most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szünteték. No csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed. Szeretném látni egyszer Mindhányz bukfenceket. Én műértő beszédét mosolygva hallgatám, de ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van, előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni, csak húsvágáshoz ért, nem sok haja szála húlt ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor száz kérdéssel állott elő anyám, felelnem kell-e, hát az írást abba hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésének, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van a legszeretőbb anyám. Most pedig nézzük 171 év távlatából az Állatkert című novellát. Bodor Ádám, Állatkert. A gépkocsiból hárman szálltak ki. Kovács Vladimir szőke, kefefrizurás, zakóban, nyakkendősen, 50-en valamivel felül, Kovács Vili, szőke, simahajú, vászonnadrágban és tornainkben, 50-en valamivel felül, és a Kovács Vladimir felesége. A kocsi, amely farán EU jelzést viselt, ott maradt mögöttük a parkolóhelyen. Elhaladtak egy sövény mellett, ami mögül sörös üvegek koccanása hallatszott, majd betértek a fák közé, ahol az avaros térség sétánnyá keskenyedett egy nyíl alakú zöld tábla alatt, amire ez volt kiírva, az állatkert felé. Kovács Vili Kovács Vladimir mellett haladt, és halkan azt mondta: elég lett volna, ha csak ketten jövünk. Nyugodt lehetsz, mondta Kovács Vladimir jóhangosan, egy vak hangot sem ért, és nem teszi magát, ugye? Kovács Vladimir felesége elmosolyodott, amivel azt kellett, hogy jelezze, hogy tényleg nem ért semmit. Mert egyáltalán nem valami hangulatos dolog, mondta Kovács Vili. Kellemes kis erdő, mondta Kovács Vladimir, mint aki fölfedez valamit. Kellemes kis erdő, liget, népliget, kis pagony, de esküszöm, nem emlékszem rá. Te emlékszel arra, hogy itt fák voltak? Mert én nem, egyáltalán. Emlékszem, mondta Kovács Vili. Az utcára sem emlékszem, a restére sem, semmire. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Egészen egy bájos, csinos, kedves, nyugodt kis hely, egészen sikerült kicsi dolog. A kapu elé értek. Ó, én majd fizetek. Tessék, mondta Kovács Vili, és előre engedte a sógornőjét. Miért vagy ideges? Kérdezte Kovács Vladimir. No, menjünk, mondta Kovács Vili. Miért vagy te ideges egy ilyen nyugodt helyen? Azért, mondta Kovács Vili, mert amikor idejövök, egyből elfog az idegesség, és nagyon jól tudom, hogy mitől van. Merre megyünk? Arra, mondta Kovács Vili, és elhaladtak a tengeri malacok, a füles baglyók, a mosómedvék, és a rét is a sok ketrecej előtt. A dingó kutyáknál Kovács Vladimir megállt. Egy ilyet elfogadnék, mondta, de azt hiszem, ezekkel foglalkozni kell, másként teljesen elvadulnak. És meg kellene szokni azt a vadszagukat is, nekem pedig nem nagyon van időm. Érzed ezt a szagot? Na gyere, most már mindjárt ott vagyunk. Egészen kellemes kis hely, mondta Kovács Vladimir. Azt majd meglátod, mondta Kovács Vili. Érzelmes kis kölyök voltál te mindig. Kicsi érzelmes takonypóc, dilisen érzelmes. Dilisen, igen? Kovács Vili egy lépéssel járt bátyja előtt, aki mögött felesége is lemaradt kissé. Na nézd csak oda, mondta egyszer Kovács Vili, és előre mutatott, ahol három sétány találkozásánál kialakult az állatkert főhelye. Magas, hegyesen végződő vasrudakból szerkesztett kerítés mögött keleti stílusban épített, csempézett falu épület állott, 1,50 magas, 1,50 széles bejárattal. Kívül a felirat Leo, Leo, oroszlán. No, látod? Kovács Vladimir az oroszlánt figyelte, amely kissé félre tartott, megránduló fejjel, hátsó lábát fájósan húzva sétált körbe a kerítés mentén. A fűben ülő férfit akkor pillantotta meg, amikor sétája közben az oroszlán egy vonalba került vele. Hófehér, válig érő haja volt, egyszerűen a fűben ült, a kerítés mellett, és a sétáló oroszlánt nézte. Szabad a fűben ülni? Ennyi szaladt ki Kovács Vladimir száján. Aztán Kovács Vili felé fordult. Elég gethes állat, elég trambli, ezt nézi, ezzel tölti az idejét naphosszat. No látod, mondta Kovács Vili, csak ül és nézi, és nem csinál semmi egyebet. Kovács Vladimir elment a kerítésig, ott állt egy darabig. Mibe kerül nálatok egy ilyen állat? Gondolom elkérnek érte vagy 40 000-est, még ha ilyen idegbajos is. Kovács Vili fagyott mosolyan nézett Kovács Vladimir arcába. Nem eladó, mondta. Ha megfordul, oda megyek, mondta gyorsan Kovács Vladimir, mit mondjak neki? Nem fordul meg. Miért nem fordul meg? Mert nem szokott. És mit mondok neki, hogy apu, hát ez is ez? Kovács úr, azt mondod. És ő erre mit fog mondani? Nem fog mondani semmit. Kovács Vili most hirtelen megfordult, szemöldöke, mint egy elérzékenyült gyermeknek, megrándult, kezével simította ki elboruló arcát. Gyere! Mondta és belekarolt a sógornőjébe, elcipelte egy padig és leültek. Gyere, beszélgessünk! Kovács Vladimir felesége elmosolyodott. Kovács Vili is elmosolyodott szárazon és fenyegetően, és azt mondta. Utállak. Az asszony újra elmosolyodott és bólintott. Utállak, mindkettőtöket utállak. Aztán kimerülten elhallgatott. Egészen furcsa, milyen csend van, hogy itt micsoda nyugalom honol, mondta Kovács Vladimir, miközben melléjük telepedett. Ilyet már rég nem éreztem. Hol kap az ember manapság ennyi csendet és ilyen jó levegőt? Mit kutyagol az ember, hogy találkozzék egy kicsit a természettel? És ez az oroszlán. Végül is egy oroszlán, ez egy oroszlán. Nem kutyagumi, nem bizony, és ki tudja, ha időm és lehetőségem lenne, talán elüldögélnék én is itt békésen. De nekem semmire sincs időm. Kovács Vili felállt. Nekem kezd beleköltözni az a dolog a lábizmaimba, mondta csendesen. Ilyenkor mennem kell. Nem volt lelkem megzavarni, mondta Kovács Vladimir. Esküszöm, nem tudtam, na. Ennyi volt, mondta Kovács Vili. Amikor a többiek is felálltak, fél arcával rámosolygott a sógornőjére, majd hirtelen átnyúlt előtte és lerántotta Kovács Vladimir karját a fényképezőgéppel. Az oroszlánt fényképezem, mondta Kovács Vladimir a srácoknak, mert ennél gethesebb, tramplibb oroszlánt biztosan nem láttak. Kezdek lassan kihűlni, morogta magában Kovács Vili, amikor visszafelé menet utolérték. A dingó kutyákat még egyszer látni szeretném, mondta Kovács Vladimir. Jártál már Ausztráliában? Itt azt írja, odavalósiak ezek a kutyák. Ott mindenféle furcsaság megterem, emlős madarak, mindenféle kengurúk, egyebek. Nem jártam Ausztráliában, mondta Kovács Vili. Bizony Isten. És amikor lehull a hó, hová lesz az oroszlán? Kérdezte Kovács Vladimir, amikor már a kerthelyiség sövénye mögött itták a sörüket. Mi lesz, ha lehull a hó? Utállak, mondta Kovács Vili. A feleségedet is utálom. Szerencsétlenségünkben csak utálni tudlak. A feleségemet én is utálom, mondta Kovács Vladimir. Amikor felálltak az asztaltól, és mosolygósan és kérdőn hátba veregette az asszonyt. Ez vár Gánznett, felelte Kovács Vladimir felesége, amin körülbelül azt érthette, hogy a délutánt sikerült kedvesen eltölteni.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Cifra zenekart Erdélyből áttelepült falusi zenészek és budapesti táncházi muzsikusok alkotják. A zenekar 1990 óta Svájcban utcazenél. Eleinte az adatközlőktől tanult hagyományos népzenét játszották, de időközben repertoárjuk magyar cigányzenével, operett részletekkel, keringőkkel, tangókkal és örökzöldekkel bővült. Az együttes rendszeresen fellép iskolákban, rendhagyó énekórák keretében, öregek otthonában, születésnapokon, kiállítások megnyitóin, politikai és városi, falusi rendezvényeken, szüreti farsangi mulatságokon és magyar heteken. Kedves hallgatóink, a következő percekben a Cifra együttes zenei repertoárjából készült összeállításunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!
Thank you.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Cifra Együttes zenei repertoárjából készült összeállításunkat hallották. A műsor Tóri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Debnár Ádám hírszerkesztő, Turi Sarolt a zenei szerkesztő, valamint Péderi Zsolt és Kvaszinger Jenő technikusok nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallják. Ferenc pápa mondja, hit nélkül minden romba dől, a hit pedig kialszik az imádság nélkül. Ezért az egyház, mint a közösség otthona és iskolája, az imádság otthona és iskolája is. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolata után műsorismertetésünk következik. Rövidesen híreket mondunk. Ezután a közelképben Balatoni Tibor Fafaragóval készült beszélgetésünk első része hangzik el. 14 óra 35 perctől a Neuma egyházzenei műsorunk ismétlése szól. 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Először Kónya Mátét, a Miskolci Lévai József Gimnázium és Diákotthon tanulóját hallják a természetfotózásról, majd Vojni Csandrás, Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 34. része hangzik el. Ezután Robert Fulkham, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 20. befejező részét Tóth Levente olvassa fel. Rádiónk is újszállási frekvenciáján ekkor a szülőföld szól. Műsorunkban két témával foglalkozunk. Szó lesz a 18. alkalommal megrendezett ecsédi motoros búcsúról. Előtte azonban az Egri Hunyadi Mátyás általános iskolába látogatunk, ahol diákok mesélnek a Határtalanul pályázat keretében csalló közben szerzett élményeikről. 15 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, majd Bércesi András olvassa fel hétvégi levelét. 15 óra 30 perckor kezdődik a hitvalló, ebben a szűzanyáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. A 16 órakor elhangzó hírek után az értékadóval jelentkezünk. Adásunk témái. Kétszintes kiállítótérrel bővült a Miskolci Herman Ottó Múzeum. Új járművekre nyújtott be pályázatot a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT. A június 9-i választáson a miskolci polgármesteri pozícióért 7 jelölt fog versenybe szállni.
Az alsó szinten kapott helyet a két magángyűjtemény, Petró Sándor és Kövesi István kollekciójának bemutatása, ami egyszerre tud a magyar művészet történetéről beszélni, és egyszerre a gyűjtés második világháború és rendszerváltás közti kontextusáról, ami nem csak a szocializmus alatti elkötelezett művészetvásárlás motivációiba, intézményrendszerébe vezet be, hanem a gyűjtő művészethez való viszonyát is megmutatja. Az akkori értelmiség olyan körei, mint az ügyvédek vagy az orvosok művészet szeretete, a magyar művészet történet újraértékeléséhez vezettek a második világháború után, de az értelmiségen kívülről érkezett Kövesi István esete is azt mutatja, hogy bár a műkereskedelemben a művek árazása az akkori munka és bérértékek összefüggéseiben lett meghatározva, mégiscsak keveseknek engedhetett meg a műgyűjtés lehetősége.
17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit hallgathatják meg. 18 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Lorettói litániát közvetítünk, majd velünk imádkozhatják a nap imáját, illetve híreket mondunk. 18 óra 40 perckor a Keresztény Közéleti Akadémiában a Szent István könyvhétről lesz szó. A 19 órakor elhangzó hírek után megismételjük az iránytűt. Műsorunkban a sörfőzés kulisszatitkaiba avat be Fekete Milán sörfőző. 19 óra 45 perckor Fésűs Éva, a Szélfiúcska rózsaillatot csend című meséje hangzik el. Ezután a lélek szavában az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a dicsőséges rózsafüzér első titkáról lesz szó, aki a halálból feltámadt. Ennek az elmélkedésnek a második részét hallgathatják meg. 19 óra és 20 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Az óra első felében Ábrahám Béla szalézi szerzetes pappal, a kazincbarcikai szerzetes közösség vezetőjével beszélgetünk. Majd Tóth Tamás atyát, a székesfehérvári nagyboldogasszony plébánia plébánosát hallják a belső ima útjáról. Rádiónk is újszállási frekvenciáján 19 órakor az Életünk című műsorunk vendége, Hajdú Szabolcs író, színész, rendező. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!